Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Elérkeztünk eheti könyvajánlónkhoz, mely könyvajánló icipicit, de talán mélyebben is kötődik az aktualitáshoz, a mindenkori aktualitáshoz. Vendégem K. Horváth Zsolt történész, tudásszociológus, nem is tudom milyen minőségében mutassam be, azt hiszem az a legjobb, hogyha elmondom, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészetelméleti és médiakutatási intézetének oktatója, akinek megjelent a Kijárat kiadónál egy az Emlékezet betegei című kötete. És erről a könyvről fogunk ma beszélgetni. Bemelegítésként elmesélem Zsoltnak is, és önöknek is, kedves hallgatók, egyik szerkesztőségi beszélgetésünket, vitánkat. Június 4-e után elemeztük a műsorokat, és azon vitatkoztunk, hogy hát milyen nap ez a június 4-e, ugye, ami kapott egy hivatalos formát. Voltak szerkesztőtársak, akik ezt ünnepnek nevezték, én pedig mondtam, hogy hát ez nem egészen pontos megfelelője ennek a napnak. Mondhatnánk azt, hogy emléknap, de hát akkor ki emlékezik és mire, és teljesen elvesztünk abban, hogy mi is ez a június 4-e. Azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor pontosabb válaszokat tud adni, mint mi a Marosvásárhelyi Rádió munkatársai, szerkesztői, de mindenképpen tudni fogja, hogy mi az, hogy emlékezett politika, az emlékezett társadalmi és politikai normái melyek, és ezek hogyan hatnak az emlékezetre. Most arra kérem a szerzőt, egy picit foglalja össze, hogy mik ezek a fogalmak.
No, hát tulajdonképpen azzal kezdődik a könyv, hogy ugye az emlékezet az egy olyan kifejezés, amit nyilván mindenki ismer, és nyilván mindenki nagyjából gondolja is, hogy mit kell alatta érteni. És kifejtem az elején azt a dilemmámat, hogy valójában az emlékezet mint szó, vagy mint fogalom, pontosabban inkább mint fogalom, az nagyjából a 19. század óta hihetetlenül sokat változott. Egyébként a kötetnek a címe is arra utal, hogy volt egy francia pszichológus, akit Théodule Ribaudnak hívtak, aki írt 1881-ben, és 20 évvel később magyarul is megjelent egyébként ez a könyv, aminek az volt a cím, hogy az emlékezet betegségei. És az emlékezet betegségei alatt ő nem értett más, mint különböző a közelmúlt, vagy hát illetve alapvetően a saját élettörténetünkben ehhez kapcsolódó dolgoknak az elfelejtését, tehát valamilyen fiziológiai jellegű változást értett alatt, ami az életkor előre haladtával, hogy az ember rosszabbul emlékszik bizonyos közelmúltbeli dolgokra, míg a gyermekkorbeli események pedig általában felerősödnek idős embereknél. De lényegét tekintve az emlékezetet egy ilyen fiziológiai és pszichológiai folyamatnak képzelte el, és ez lezárta, tehát úgy képzelte, hogy az emlékezetet úgy lehet gyógyítani, mint ahogyan mondjuk, most egy kicsit leegyszerűsítve beszélek, mint mondjuk a nátát. Ha az ember valamilyen betegsége van, akkor arra kell valamilyen gyógyszert szerezni, vagy valamilyen kúrát kell lefolytatni, és akkor jobban fog működni a dolog. Na most nem mondom végig, mert nagyon hosszú ugye ez az egész történet, de valójában ugye arról van ma már szó, hogy az emlékezet alatt egyáltalán nem csak valamilyen mentális vagy fiziológiai jellegzetességet vagy folyamatot értünk, dacára annak, hogy ugye a pszichológián belül, a mai pszichológián belül ugye a kognitív pszichológia, illetve a kognitív tudomány az foglalkozik egyébként ugyanilyen szempontból, és ez nagyon fontos dolog, tehát foglalkozik azzal, hogy valójában ott az idegsejtek kapcsán hogyan működik az emlékezet. Ez a könyv ezzel nem foglalkozik, én ezt valójában nem is értek. Ami az én értek, az tulajdonképpen ennek egy kiterjesztett értelme, mégpedig az, hogy az emlékezetet nem egy ilyen fiziológia, nem csak egy ilyen fiziológiájuk el, hanem az tulajdonképpen a társadalomban zajló kulturális folyamat, amelyet nagyjából, és ez nem annyira új dolog már, 1925-ben egy Maurice Albrecht nevű francia szociológus írt egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy az emlékezet társadalmi keretei, és itt pontosan azt fejtegeti ebben a kötetben, hogy az emlékezet maga az egy társas folyamat, társas jellegzetesség, egyedül, ha egyedül elszigetelten élne valaki, akkor valójában nem lenne emlékezet, az emlékezet mindig valamilyen kommunikációs aktushoz kötődik, vagy többnyire ahhoz kötődik, még akkor is, hogyha a saját fejünkben emlékszünk vissza bizonyos dolgokra, hiszen mit a nagymamámra emlékszem, vagy a gyerekkorom lesz, az iskola iskolatársaimra, stb. De ez mind valamihez vagy valakihez kapcsolódó. Valami, hogyha valaki nem élne egy ilyen társas millióban, akkor valószínűleg nem lenne ilyen típusú emlékezete. És tulajdonképpen azt fejtegeti még a könyv nagyon röviden, ez tulajdonképpen nem összefüggő könyv, hanem inkább több, egy szám szerint 15 tanulmányból álló, de meg szerintem témájában meglehetősen szorosan összefüggő hát tanulmányfüzér valójában ez a kötet, de mégis azt vizsgálja, hogy hogyan, milyen külső hatások voltak, tehát milyen külső hatások érték tulajdonképpen az emlékezet fogalmát, hogy kitágították a kutatók a nyilvánvalóan a külső események hatására kitágították az emlékezetnek a fogalmát, és ebből a szempontból ugye nagyon fontos a tulajdonképpen az első igazi nagy törés, vagy nagy trauma az első világháború volt. Az első világháború után tapasztalható az, ahogyan az emlékezés, illetve az emlékezet felértékelődik, társas folyamatként kezdik el érteni, stb. És itt nagyon fontos tulajdonképpen, hogy megértsük, hogy miért erősödik, vagy miért szaporodik meg a nyugati társadalmakban, és meg azért mondom, hogy a kelet-európai társadalom most nyilvánvalóan megerősödött valamilyen szinten, viszont erről sokkal kevesebb kutatás áll rendelkezésünkre, mint mondjuk az angol vagy a francia társadalommal kapcsolatban. Tehát, hogy miért van ez? És hát általában azt szokták erre mondani a történészek, meg szociológusok, meg azok a kutatók, akik ilyen kérdésekkel foglalkoznak, hogy az erőszak jellegzetessége, tehát, hogy az európai államok annyi fizikai, lelki szenvedés, nyomort és halált okoztak a saját állampolgáraiknak, hogy tulajdonképpen a társadalom tagjai úgy érezték, hogy a közelmúltban a saját, tehát önmagukkal, vagy a saját családtagjaikkal történt dolgokra való visszaemlékezés révén szeretnék tulajdonképpen fenntartani a viszonyukat a közelmúlttal.
Hogyha valaki kézbe veszi ezt a kötetet, akkor azzal szembesül, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon speciális történelemkönyv, ami végig vezet az utóbbi majdnem 200 év legfontosabb eseményein, 1849-től 1989-ig, amelyeket a szerző K. Horváth Zsolt töréspontoknak nevez. Mindjárt megkérdezem, hogy miért töréspontok, de kiegészítésként az előbbiekhez, hogy azt mondja, hogy hát ez 1918-ról, illetve az első világháborúval kapcsolatban változott meg az emlékezethez való viszony, de egy nagyon-nagyon drámai témnyel szembesít a kötet első tanulmánya, amely 48-as, illetve a 48-as forradalom és a 49-es szabadságharchoz kötődő naplókkal, memoárokkal foglalkozik, és arra a következtetésre jut a szerző, vagy legalábbis én erre a következtetésre jutottam, mint olvasó, hogy hát tulajdonképpen a 48-49 emlékezetéről, hogy azt hogyan élték meg, és hogyan emlékeztek rá azok, akik ezt megélhették és emlékezhettek, fogalmunk sincs, hogy azóta mind csak konstrukciókat tudunk, hogy mit kell tudni 48-ról és 49-ről. Tehát történt ott a 19. században is valami nagyon fontos, még az első világháborús traumatörténelem előtt.
Igen, azért választottam ezt a témát, mert korábban részben egyébként egy picit talán függetlenül az emlékezet kutatásától nagyon érdekelt mindig a történelmnek tulajdonképpen ez a mondjuk így, hogy az intim jellege. Az intim jelleg alatt nem tabukról, vagy nem ilyen típusú intimitásokról van szó, hanem inkább az, hogy egy egyén, vagy egy magánember, vagy egy nem különösebben ismert, híres ember, vagy nem olyas valaki, aki a hatalom közelében van, az különböző nagy történelmi fordulópontokra, amiket már most már hosszú évtizedek óta ugye úgy tanulunk, mint a történelem legfontosabb dátumait, mint mondjuk 1848-49, hogy tulajdonképpen milyen elképzelése is volt a kortársaknak ugyanerről. És én nem foglalkozom igazából 12. századi történelemmel, de mégis nagyon kezdett érdekelni. Vörös Károly volt egyébként az a történész, aki talán elsőként elkezdett Magyarországon már a 60-as években, tehát jó régen, 60-as években elkezdett foglalkozni 19. századi naplókkal. És ugye a napló az ennek a kérdésnek a, hát nem is a megválaszolására, de valamilyen szinten a megragadására egy nagyon jó forma, vagyis hogy amikor ugye nem visszamenőlegesen írunk meg vagy írjuk meg valaminek a történetét, mint mondjuk egy visszaemlékezés, egy memoár, ami mondjuk 20, 30, vagy 40, vagy 50 évvel később készül, amikor az írás pillanatában ugye a szerzője akarva akaratlanul, de általában akarva beleilleszti a saját korának politikai, morális, társadalmi, kulturális konszenzusába tulajdonképpen a saját múltbeli képét, hanem a napló, amit ugye a történéssel egy időben, vagy majdnem egy időben vezet valaki, ugye a magyar nyelv ilyen szempontból elég árulkodó, hogy naplót vezetünk, visszaemlékezés, vagy memoárt pedig írunk, és hogy ugye benne van a naplóban az, hogy tényleg napi szinten kell vezetni, vagyis hogy lehet, hogy az egyik nap két sort ír az ember, 10 sort, 2 bekezdést, 4 oldalt, és a többi, és a többi. És ha jó, ha igazán izgalmas a napló, akkor ugye ezt sem nem változtatja meg valaki. Vagyis, hogy rögzül egy ilyen kortárs képe tulajdonképpen az adott történésnek. Most itt alapvetően a szabadságharcról van szó, és Alexi Lajosnak a naplója alapján vizsgáltam tulajdonképpen azt, hogy milyen is az intim viszonya valakinek a történelmhez. És hát nagyon érdekes és meglepő volt tulajdonképpen, és ez persze nem mítoszrombolás akart lenni, sem, nyilván Vörös Károly sem ilyen célzattal írt róla, illetve közölt a naplóból részleteket, meg nekem sem ez volt a célom, hanem inkább az árnyalása, hogy hát ez az Alexi Lajos honvédnek különösebben nem lelkesedett egyébként a szabadságharcért, ő a naplójában, mint egyébként valószínűleg nagyon sokan, leírta a mindennapos ügyes-bajos dolgait, az, hogy kényelmetlen volt a fekhelye, hogy túl meleg volt.
Hogy nem lehetett mosdani.
Tessék?
Hogy nem lehetett mosdani, vagy higiéniás. Hogy nem lehetett mosdani,
és a többi. És tehát ilyen higiéniával, mindennapi kényes, de ez mégis nem panaszkodás, vagy nem, tehát nem úgy kell érteni, mint hogy ő egy nyápic, nem tudom ki lett volna, hanem valójában hát itt arról is van szó, hogy így néznek ki a mindennapok, és ilyen az, amikor a mindennapokból, a mindennapi rutinból, a mindennapi normákból kiszakad valaki, és egy teljesen más körülmények közé kerül. Ráadásul az Alexi Lajos ugye szerelmes volt, és hát elszakították ettől a nőtől, akire őt nagyon sokat gondolt, és a többi, és a többi. Most tulajdonképpen azt lehet látni, hogy ezt a naplót uralja a magánélet. Tehát, hogy nincs olyan nagyon sok köze valójában a társadalmi viszonyokhoz, vagy a nagy politikai kérdésekhez. Tehát nem az érdekli, ami nyilvánvalóan az utókor akár történészét, akár az érdeklődő olvasóját érdekli, hogy hát biztos mindenkinek a szívében ott lobogott a szabadság. Biztos, hogy így is volt, tehát ez nem jelenti azt, hogy ez csak az ellenkezője igaz, de ettől függetlenül ezeknek az embereknek van magánéletük, van intimitásuk, van egy csomó minden tulajdonképpen, ami a modern embert jellemzi, és ez szerintem nagyon szépen kirajzolódik ebből a naplóból, és azért gondoltam, hogy elemzésre méltó. A másik, amit emellé állítottam, az pedig a Jókainak a különböző időpillanatokban készülő visszaemlékezései, amely pedig azért nagyon érdekes és nagyon sajátos, illetve sajátos, de tulajdonképpen nem példanélküli, sőt egyáltalán nem példanélküli, hogyha valaki többször ír visszaemlékezést, vagy különböző formákban egy-egy mozzanathoz többször tér vissza, akkor szinte szükségszerű, hogy mindig egy picit átformálja a történetet. Azért szoktam ilyenkor mondani, hogy akarva akaratlanul, mert nem tudjuk, hogy pontosan mennyi a szándék benne, és mennyi az, ami öntudatlanul, tehát hogy ő maga is reflektálja az életét, éli az életét, közben eltelnek adott esetben évtizedek, és másként gondol vissza rá, ami önmagában tulajdonképpen nem problémás, tehát nyilván nem azt gondoljuk bizonyos dolgokra, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt. És ez a fajta formálás, vagy a történeteknek az utólagos átszerkesztése, a hangsúlyok eltolása, egyes szereplőket más pozícióba állítunk, stb. Ez mondjuk elég érdekes ilyen szövegrétegeket rajzol ki, vagyis hogy ebben a szempontból is ugye nagyon érdekes a mindennapló, egyébként minden visszaemlékezés, de az elsőben az utóbbira érvényes, hogy ugye nincs egyetlen megragadható képe annak, amit ugye történelmnek szoktunk nevezni, hanem hogyha nagyon közelről nézzük, nagyon közelről vizsgáljuk vagy szemléljük, akkor láthatóak ezek az apró különbségek, és nem az érdekel, hogy melyik az igaz, tehát hogy melyik az egyetlen és valódi igazság ebből, hanem inkább az, hogy miért változtatja meg valaki a véleményét adott esetben, mondom, ez az akarva akaratlanul, tehát nyilván valamilyen szándék is van benne, és valamilyen szinten ez megkerülhetetlen, hogy az ember megváltoztassa a véleményét valamiről.
Horváth Zsolt nagyon tapinthatosan fogalmazott a Jókai visszaemlékezésekkel kapcsolatban, azért ebből a tanulmányból nagyon szépen látszik, hogy hogyan fogadja el egy mondjuk egy kiábrándult, csalódott forradalmár a kora uralkodó politikai normáit, és köt ezekkel békét, vagy próbál meg ezekkel együtt élni, és aztán meg is próbál felelni ezeknek valamilyen módon. Ne törjünk most pálcát e fölött, hogy ez tényleg, hogy mi az igaz története a forradalom és szabadság az utóéletének, de hát rögzítsük a tényt, hogy mindig vannak normái annak, hogy mire és hogyan emlékezünk, és ki emlékezik, és milyen felületen, módon, eszközökkel emlékezik. És ezeknek a normáknak van egy története 1848-tól 1989-ig és még tovább. Hogyan békíthetők össze, vagy hogyan lehet most a mi korunkban élő érvényes normákat egyáltalán látni, érteni, és ezekkel visszatekinteni mondjuk egy 48-as visszaemlékezésre?
Tehát, hogy mi a tanulság mondjuk számunkra egy 19. századi...
Na, hát például az, hogy ugye nekünk vannak 48-as képeink, sőt több képünk is van, mert amikor 1984-ben ünnepelték a kisdobosok, úttörők Magyarországon a 1848-at, akkor más verseket mondtak, 1990-ben, és most 2015-ben is biztos egészen mást mondanak, tehát hogy ez mindig változik, ez a konstrukció, de van-e arra esély, hogy visszajussunk azokhoz az emlékezésekhez, azokhoz, és egyáltalán kell-e eljutni Alexi Károlyhoz, vagy Degré Alajoshoz, vagy Jókai Mórhoz, és kialakuljon egy olyan 48-as élmény, ami akkor forgalomban volt, megtapasztalható volt. Ez az egyik kérdés, és a másik pedig, hogy a ma érvényes emlékezett normákra mennyire látunk rá?
Az első kérdéssel kapcsolatban tennék egy picit, tehát válasszuk szét egy picit. Az egyik az, hogy a tanulmány, hogy az emlékezet működését, az emlékezetnek a társadalmi vagy kulturális formáit, ugye történeti szempontból elemzi. Ilyen történeti szempontból szerintem érdemes eljutni, azt gondolom, ma is azt gondolom, hogy érdemes eljutni ezekhez a teljesen mikro vagy szinte egyéni szintekre, tehát hogy lebontsuk azt, hogy amit általában szoktunk gondolni, mondom egy történet, a forradalom és szabadságharcról, vagy egyébként más történelmi eseményre, azt mondjuk a kortársak hogyan élték meg. Szerintem ez önmagában egy nagyon izgalmas történeti kérdés. És a másik kérdés pedig az, hogy amikor a múltról, ugye nem a szaktudomány, most ez akár történelemtudomány, akár társadalomtörténet, akár szociológia, akár szociálpszichológia, stb. Tehát amikor nem tudományként, vagy nem tudományos módszertannal és tudományos igénnyel beszélünk róla, hanem a közbeszédben, mint most, hogy mondjuk a rádióban beszélünk róla, vagy a televízióban beszél róla valaki, vagy egy online, vagy egy napilapba ír, vagy gondolkodik erről valaki. Ez megint egy másik dolog, ezt úgy szokták nevezni, hogy a múlt közfelhasználás, vagy nem tudom ezt jobban magyarítani. Tehát amikor tulajdonképpen a nyilvánosságban beszélünk, részben nem szakemberek számára a múltról. Na most ez a második dolog is nagyon-nagyon fontos, sőt azt gondolom, hogy talán még fontosabb is bizony. Pedagógiai szempontból mindenképpen fontosabb, hiszen arról van szó, hogy amikor a közelmúltról vagy a múltról beszélünk, és nem tudományos eszközökkel tesszük, akkor tulajdonképpen mégis akkor is be kell tartanunk bizonyos szabályokat. Na most ezeket a szabályokat ugye már elsősorban a szaktudomány írja elő, hanem sokkal inkább azok, amire te is utaltál, ezek a politikai normák, azok a különböző társas konszenzusok, amelyek egyrészt általánosan, tehát vagy mondjuk egy ország szintjén, vagy mondjuk az európai szinten, vagy egy ország szintjén, vagy azon belül, mit tudom én, vannak természetesen különböző társadalmi keretek még, amelyeket szabályozzák, hogy azoknak hogyan felel meg, és ezen belül tulajdonképpen szerintem ami igazán izgalmas még benne, az az, hogy amikor valaki, mert az emlékezet az mindig személyes, az emlékezet esetén mindig olyan dolgokat szoktunk tárgyalni, tehát mindig egy viszony. A történelem az bizonyos értelemben személytelen, általános, sok esetben univerzális értékeket jelenít meg, az emlékezet az pedig ilyen értelemben azért mindig egy picit partikuláris, tehát mindig arról beszélünk, hogyan van valakinek köze valamihez. És ezt mondjuk, amikor tanítok az egyetemen, azt mindig úgy szoktam, hogy persze úgy gondolunk vissza mondjuk a második világháborúra, vagy akár az elsőre, hogy az valami nagyon távoli történelmi esemény. Ugyanakkor, hogyha belegondolnak, hát most a mai diákoknak már inkább a déd nagyszüleiket érinthette elsősorban, hogy ez nem egy távoli, személytelen történelmi esemény volt, hanem a déd nagypapád, vagy nagypapád, vagy bárkinek a családban a története. Most minden magyar családban, vagy majdnem minden magyar családban, ezt mondhatnám természetesen európai kontextusban, szóval hogy nagyon sok korabeli családot, vagy korabeli családok túlnyomó többségét ugye érintette ez, vagyis van hozzá személyes viszonyuk, és ugye az a probléma, hogy mondjuk a hivatalos történelem, vagy az a hivatalos emlékezett politika, tehát amit már nem történészek gyártanak, vagy nem elsősorban történészek gyártják, hanem mondjuk politikusok egy évforduló kapcsán, vagy egy polgármester, vagy egy párt képviselője, egy országgyűlési képviselő, stb. Valamit mond valamiről, az nem áll összhangban azzal, amit mondjuk ő a családjában ugyanarról a történelmi eseményről ápol. Ez egy konfliktus. És az a kérdés, hogy ezt a konfliktust, már pedig egy demokratikus társadalomban alapvetően, ugye persze vannak normák, de ezek a normák nem kizárólagosak, vagyis azt gondolnánk, hogy tulajdonképpen a múlttal való nem megbékélés szó az igazán jó itt, hanem az, hogy ezeket a különböző élményeket és ezeket a különböző emlékeket valamilyen formában harmonizálni kell, mert egy demokratikus társadalomban nincs, hogy van egy uralkodó norma, ami elnyomja teljesen a többit, hanem valamilyen értelemben a sokszínűségre kell törekednie. Vagyis, hogy hogyan lehet, és tulajdonképpen ez egy kicsit egy jóvátétel is adott esetben, hogy minden családnak voltak különböző pillanatokban, akár a II. Világháborúban, akár 1944-ben, a Donkanyartól kezdve a Hátországban, nagyon durva erőszak, tehát nőket megerőszakoltak, és a többi. Tehát nagyon-nagyon súlyos és mély traumák élnek néhány generációra visszamenően a magyar társadalomban, és tulajdonképpen arra kell törekedni egy emlékezett politikának, és ez hozzátartozik, mondom, ennek a múltnak a közfelhasználása is, hogy ilyen típusú beszélgetésekben hogyan tudjuk ezt valahogyan összeegyeztetni, vagyis hogy mindenki számára az elismerésből valamilyen értelemben, vagy ebből a jóváltételből, ebből az ismerésből, tehát a megtörtént eseteknek, a megtörtént traumáknak az elismerését, hogyan tudjuk valamilyen formában harmonizálni. És ez két különböző kérdés, a másodikhoz is természetesen szükség van kutatókra, tehát hogy azért nem lehet mindig csak az emlékezetre hagyatkozni, tehát szükség van természetesen szaktudásra, de ez alapvetően mégis a tanúknak és az egykori résztvevőknek az emlékezetén nyugszik, illetve ugye a leszármazottaknak az a hagyomány, amelyben őt adott esetben a családban felnőtte, ezt kell valahogyan összefüggésbe hozni. Ez lenne tulajdonképpen a második része az emlékezet politika.
A beszélgetést egy metaforával kezdtük, azzal a metaforával, ami K. Horváth Zsolt könyvének is a címe, a Kiárat kiadó által gondozott kötet, az Emlékezet betegei címet viseli. Tehát lehet az emlékezet egészséges? Lehet ebben a metaforában maradni? Vagy normális, vagy nem, tehát nem tudom, van itt kilépés a veszteségből, a negatívumból?
Én egy óvatos optimista vagyok, tehát a betegei az, hogy onnan is jött, a beszélgetés elején említettem a Ribónak ezt a könyvét, de a tanulmányban többször, ugye a tanulmányokban többször előkerül egyébként ez, például 1946-47-ben ugye Lukács György írt egy cikket, amelyben azt mondta, hogy az igazolási eljárások után, amikor mindenkinek igazolnia kellett, először csak a közalkalmazottak, aztán magánalkalmazottak, és tehát nagyon sok dolgozónak igazolnia kellett, hogy mit csinált a II. Világháború, és aztán különösen 1944. október 15 után, tehát ahogy itt olyan történetek jöttek ki, vagy olyan történetek váltak nyilvánosan, hogy mindenki kiretusálja tulajdonképpen ezt az időszakot a történelembe, és azt mondja, hogy szerint ez a retusálás, tehát hogy nem valódi, nem igazi módon bánjuk meg, hogyha valamit rosszul csináltunk, ez a magyar társadalom morális betegsége, ő adná ezt a kifejezést, hogy morális betegség. Szóval ez nagyon sokszor előkerül, hogy nem jó, nem igazi módon, vagy nem valódi módon emlékezünk, hanem nagyon sokszor az emlékezet egy ilyen retusáló funkciót lát el. És tulajdonképpen ez egy nagyon, tehát valószínűleg sokkal könnyebb rosszul csinálni, mint jól. Mégpedig azért, mert hogy itt nem egyszerűen a múltnak, tehát nem az emlékezetnek, nem az a feladat, amit a történelemtudománynak, hogy megpróbálja a múltnak egy tulajdonképpen sokak számára dokumentumokon alapuló formában és sokak számára elfogadható módon, valamilyen konszenzuális módon megjeleníteni a múltat, hanem itt ugye egyéni sérelmek vannak, érdekek vannak benne, hatalmi játszmák vannak nagyon sokszor a háttérben. Tehát az emlékezet folyamata, vagy az emlékezés folyamata az mindig valamilyen értelemben preformált. Tehát ezért nem tudunk tisztán visszaemlékezni, és tisztán elmondani, és nyilvánosan, hogy mi történt, mert nagyon sok esetben nincsen lehetőségünk. És azért mondom, hogy tulajdonképpen az emlékezet betegei vagyunk, mert hogy mégis erről van szó, erre utal a cím is, hogy ez egy lezáratlan folyamat, ez nincsen befejezve. A kelet-európai társadalmak nagyon sok esetben, és a magyar társadalomra is vonatkozik ez, hogy nem tudták sem a második világháborút, az első világháborút szerintem másokból, de ez egy bonyolult kérdés, amire szerintem ma még a történettudomány sem igazából tud válaszolni. De a második világháborúval kapcsolatban ugye volt egy meglehetősen nagy késés, ezen belül mondjuk a holokausztal kapcsolatban szintén volt egy nagyobb késés, és nem csak az a 20 év, amit általában Nyugat-Európával kapcsolatban szoktunk emlegetni, hanem egy hosszú időtávból. És ezek a lefolytott emlékek, ezek tulajdonképpen torlódnak. És ugye ez az érdekes benne, hogy ugye ezt nem lehet megúszni ezeknek a sérelmeknek, ezeknek a szenvedéseknek az elszámolását, hanem ezt nyilvánosan ki kell mondani, és ezeket valahogyan fel kell dolgozni. Ez a tétje az egésznek, hogy az emlékezet betegei maradunk-e, vagyis hogy jó válaszokat adunk-e ezekre a kihívásokra, vagy pedig rossz válaszokat adunk. És itt van egy nagyon érdekes, ugye van egy Claude Lanzmann nevű francia filmrendező, aki ugye azt szokta mondani, hogy ez nem az a kérdés, hogy túl sokat vagy túl keveset beszélünk-e róla, mert a túl sok beszéd az ugyanúgy káros lehet, mint hogyha gyakorlatilag nem beszélünk róla. Hát az a kérdés, hogy tényleg, hogy jó válaszokat adunk-e rá, és itt ugye a 19-20. Század forduljanak betegség felfogása, és nagyon hasonló volt ez, hogy ugye a betegséget nagyon sokszor fiziológiai úgy fogták fel, mint egy olyan, hogy az emberi szervezetben, az organizmusban valamiből több van, vagy kevesebb. Tehát itt egy magas vérnyomás, mint hogyha a vérnyomásból sok lenne. És hogy ugye ez egy régi, az 1820-as, 30-as évekre visszamenő szemlélete volt a betegségnek, és nagyon sokszor visszajön ez, hogy amikor azt mondjuk, hogy túl sokat emlékezünk, akkor mintha azt meg lehetne mondani, hogy mennyi az elég. De nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi a normalitás ezzel kapcsolatban, ezért mondom azt, hogy szerintem ez nem mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés. Jó válaszokat adunk rá, adekvát válaszokat adunk rá, vagy pedig üres ceremóniákat szervezünk, és üres beszélgetések formájában próbálunk valamit elmondani, vagy valamit feldolgozni, de sokkal többen a külső látszat, mint tulajdonképpen a belső megbánás.
Innen kezdődne a vita, hogy hát ez valóban egy elszenvedett folyamat, egy állapot, valami, amitből ki kell gyógyulni, vagy pedig az emlékezetről kötött szerződések és alkuk tudatos folyamatának kellene, vagy lehet tekinteni. Na de ezt a vitát nem fogjuk lefolytatni, hanem azt mondjuk hallgatóinknak, hogyha szeretnének egy nagyon izgalmas betekintést nyerni az elmúlt majdnem 200 év történetébe, 1848-tól 1989-ig, át 1918-on, 44-en, 45-ön, 56-on, akkor vegyék a kezükbe K. Horváth Zsolt kötetét, az emlékezet betegeit, ezt a kiárat kiadó adta ki, és olvassák el, és merüljenek el a saját és mások emlékezetében. Zsolt, köszönöm szépen a mai beszélgetést, és önöknek, hallgatóinknak pedig azt javaslom, hogyha felkeltettük érdeklődésüket, hogy szeretnék visszahallgatni ezt az interjút, akkor keressék a Marosvásárhelyi Rádió honlapjának hangarchívumában. Hamarosan gazdasági műsorunk, a Pénz beszél következik, Szakács Géza szerkesztő várja önöket. Én Kacsó Tibor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm önöknek a figyelmet, K. Horváth Zsoltnak a jelenlétet. Tartalmas jó rádiózást, szép hétvégét, a viszonthallásra!